Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Hén Miklós, az RSM vezérigazgató helyettese, a számviteli üzletág vezetője. A műsor első felében az őszi adócsomag számvitelt érintő változásairól beszélgettünk, illetve arról is, hogy évközben milyen számviteli változtatások történtek. Hogyha össze kellene foglalni röviden, értékelni kellene a változtatásokat, akkor mit lehet elmondani, milyen irányba mennek ezek a változtatások?
A változtatások nagy része az egyszerűsítés és az adminisztrációs csökkentés felé tart, a másik része pedig az felé, hogy a valódiság elvét és hogy gyakorlatilag ugye még pontosabb elszámolást kapjunk a cégek működéséről, közelítve a nemzetközi számviteli sztenderdekhez, amely gyakorlatilag elég fontos minden vállalkozás életében.
Egy korábbi változtatás módosítás eredményeképpen megszűnik a társasági adófeltöltés rendszere, ezt még önkéntesen ugye lehet választani, van itt egy fontos határidő, mire kell odafigyelni?
Gyakorlatilag a számviteli munka a feltöltésre kötelezett cégek életében decemberben mindig a feltöltés körül zajlott. A legfontosabb dolog az volt, hogy ugye a cégek meg tudják határozni, milyen eredményt várnak. Ugye december 20-a könyvelői létbe egy elég fontos dátum az ember életében a feltöltésre kötelezett cégeknél, a társasági adó és HIPA kapcsán. A társasági adót most kiveszik ebből a rendszerből, gyakorlatilag ettől függetlenül ugye a zárás előkészítésnek zajlania kell, hiszen így is úgy is azért a cégeknek tudniuk kell, hogy állnak, mi történik velük. Az idei évben egy átmeneti szabályozás kapcsán viszont december 20-án önkéntes feltöltése lehetőség van. Ez azért fontos, mert aki adófelajánlással szeretne írni, az gyakorlatilag december 20-án önkéntes alapon a 1901-es bevalláson fel kell, hogy töltsön, így szakzsargonnal, és gyakorlatilag ugye a várható eredmény 80%-áig tud ekkor adófelajánlással élni. Ez nyilván, hogy ugye aki az adóelőnyt, aki még ugye a felajánlás társasági adó kapcsán az adóelőnye szeretné élni, annak ez fontos. Ez most már csak önkéntes alapon zajlik, ez egy lehetőség.
Ugye jövőre már nem lehet majd az EVA körben adózni, megszűnik az EVA, már azért nincsenek túlságosan sokan ebben az adózói körben, lehet-e azt tudni, hogy vajon mit fognak választani azok, akik most még evások?
Gyakorlatilag most már azért az evások száma tényleg elhanyagolható, nem túl sok, pár tízezer vállalkozás érintett. Itt is ketté kell választani, mert vannak, akik a számvitelt törvény alá tartoznak, és vannak, akik ugye nem tartoznak alá, ugye akik nem tartoznak alá, azok a bevételi evások. Visszatérve, akik a számvitelt törvény alá tartoznak, az ő esetükben ugye vagy a KIVA, vagy ugye a normál társasági adóalany lét fordulhat elő, mind a kettőnek megvan az előnye hátránya. Ezek ugye a vállalkozások könyveiből, a vállalkozások szerződéseiből, üzleti dolgaiból meghatározhatóak. Mérlegelni kell, gyakorlatilag december áll rendelkezésre, emellett ugye azt is meghatározni, hogy ÁFA szempontjából alanyi mentességet választanak esetleg a kisebb cégek, vagy esetleg más formát. Ugyanakkor a bevételi elvásokra visszatérve, a bevételi elvásoknál, tipikusan ugye ez csak pár jogi formát érint, ott ők akár katába is át tudnak menni direktbe, és gyakorlatilag választhatják a katát is, ugyanakkor visszatérhetnek a számített törvény hatája alá, és akár kivált vagy taót is választhatnak. Véleményem szerint ez nem annyira egy valós forgatókönyv, hiszen aki eddig is nagyon egyszerűen kezelte, csak bevételt kellett gyűjtenie, az valószínű, hogy egy katával, egy egyszerűsített adminisztrációval sokkal jobban jár.
Mi dönti el egyébként azt, hogy egy evás adózó az a számviteli törvény hatája alá tartozik-e? Ez mind múlik?
Ez gyakorlatilag a jogi formán múlik, és ugye az evások esetében aki nem a számított törvény alá tartozott, ugye a bevételi nyilvántartásra volt kötelezett, de azok tipikusan ugye a BT-k voltak, és evás BT-k választhatták azt, hogy ne tartozzanak a számviteli törvény hatája alá. Ezek a cégek ugye most akár választhatják azt is, hogy ugyanúgy nem a számviteli törvény hatája alatt, hanem katásként egyszerűsítetten éljék az életüket.
Többnyire a katába mehetnek a mostani evások?
A a cégek száma, akik most az EVA-ban vannak, azért most már elég kevés. Véleményem szerint, akik abba gondolkodtak, hogy más formában vagy más adózásban ennek, annak egy jelentős része már kilépett. A bevételi evásokból még azért van szép számmal, ők valószínűsítetően a katába mennek át, ha nem végen számolják esetleg magukat, ugye ez a forgatókönyv is ott lehet, hogy nem feltétlenül fogják fenntartani, akkor az EVA egy nagyon egyszerű adózási mód volt, más, mint a kata. A kata viszont ugye kinőtte magát gyakorlatilag, ugye több mint 360 ezer kata adóalany van. Nyilván az evások egy része, aki még megmaradt és folytatja a tevékenységét, ha egyszerűsítetten szeretne, vagy egyszerű körülmények között, akkor neki akár a kata is szóba jöhet.
De a kata is végül is viszonylag egyszerű adózási lehetőség, nem? Tehát azért ott is van ugyan egy értékhatár, egy bevételi értékhatár, de elég egyszerűen és egy összegben, attól függően, hogy mit választunk, lehet az adózást rendezni.
Így van. Az értékhatár ugye csak arra vonatkozik, hogy meddig nem kell magasabb összegű adót fizetni, ugye ez a 12 milliós határ, ugye e felett kell 40%-os adót fizetni, addig gyakorlatilag ugye kvázi a havi kötelező járulékkal le van tudva az adózás, ez ugye elég egyszerű, ugye akkor vannak feltételei is a katának, hogy milyen feltételeket kell bizonyítani az adózónak, hogy ez a vállalkozás tényleg katás lehessen. Itt egyébként lehet, hogy a jövőben lesz jogalkotói változás, a szándékról már azért a hírekben lehetett olvasni, fontolgatja a minisztérium, hogy esetleg bizonyos visszaélések visszaszorítása miatt néhány változást a következő évben, vagy akár 2021-től bevezet a törvénybe. Erről konkrétumokat ugye nem adtak ki, csak szakmai hírportálokon, szakmai hírekben lehetett olvasni bizonyos jogalkotói szándékokról, mivel gyakorlatilag még egyik sincs elfogadva, ezért ugye csak azt tudjuk mondani, hogy a jelenlegi helyzetben azért több esetben is felmerül, hogy ez egy burkolt munkaviszonyt leplez a kata, ezt ugye a jogalkotó is észrevette, hogy sok cég esetében esetleg korábbi munkavállalók számláznak be, vagy megfelelően átstruktúrálták, esetlegesen ugye valakinek nem csak egy, hanem több katás, családon belül is több katás entitása van, és ezeket kvázi kis kapuként próbálják használni. Nyilván a jogalkotó se hülye, tehát próbál mindig megfelelően fellépni, valószínűsítetően a szakma úgy gondolja, hogy ebben lesznek változások a következő évben.
Tehát, hogyha mondjuk egy katás vállalkozó túllépi a 12 milliós értékhatárt, ami fölött ugye már 40%-kal kellene adózni, akkor ő neki az az egyszerű megoldás erre a helyzetre, hogy alapít egy másik katás vállalkozást ugyanarra a tevékenységre, esetleg nem a saját nevével? Erről van szó, amikor mondjuk valaki több katás vállalkozást tart fönt?
Gyakorlatilag pontosan erről van szó, hogy ezekre azért vannak példák. Gyakorlatilag itt ugye az adózók megpróbálják megfelelően megkerülni a jogszabályt. Nyilván, hogy ezek ugye nem, tehát egy komolyabb vizsgálatnál azért ebbe beletörhet a bicska, hiszen aki befogadja a számlát, vagy akit vizsgálnak, annál is bizonyítani kell, hogy ez a költség az hogy merült fel, miért merült fel. A jogalkotó ugye a katázást, a kata adózást azért találtak, hogy egyszerű legyen, és gyakorlatilag ugye arra a bevételi sávra, amit tipikusan, mondok egy pár példát, fodrásztól elkezdve kozmetikus, aki tényleg a határ alatt van, és akinél ez egyszerűsíti a dolgot, ez arra lett kitalálva, vagy éppen ugye olyan tanácsadóknak, akik esetleg ugye függetlenek, és megfelelően dolgoznak, ugye több felé, egy kvázi, mintha egyéni vállalkozók lennének, ugye egy más adózási formába. Ez erre lett kitalálva, ugye nyilván, hogy minden olyan, ami elkezdődött, bevezetődött, már használják, ott mindig felmerül az, hogy megpróbálják az adózók a kiskapukat megtalálni. Nyilván, hogy ilyen visszajelzések, vagy ilyen észrevételek alapján gondolkodhat a minisztérium is, hogy hol kell szigorítani.
Az miért lehet baj, hogy ez egy burkolt munkaviszony? Hogyha valaki mondjuk egy tevékenységet katásvállalkozóként végez egy cégnél, akkor ez miért probléma tehát?
ez nem probléma, hogyha ha ő ezt máshol is végzi, másoknak is bedolgozik, hogyha bizonyíthatóan ő egy piaci szereplő. Ugye a bulkolt munkaviszony az arról szól, hogy a munkavállalói terhekhez képest ugye a munkáltató és a munkavállaló vagy volt munkavállaló kevesebbet fizet, ami gyakorlatilag ugye a költségvetést sérti, hogyha szabad így mondani, és ez által ugye egy olyan helyzetet hoznak létre, hogy a nettó fizetés vagy ha így nézik a jövedelem, az magasabb, lehet kisebb teherre. Nyilván, hogy ez sérti, ugye ez piacon a bizonyos iparágokban akár torzulást is okozhat, versenytorzulást, hogy valakinek az önköltsége, az egységára, amit ő ki tud számolni munkavállalókkal, az nyilván magasabb, mint hogyha valakinek az alkalmazottai ugye burkolt munkaviszonyban vannak, és ugye a burkolt munkaviszony mindig is az elmúlt 20 évben probléma volt Magyarországon.
De ezt így be lehet nagyjából kategorizálni, hogy hol, mely tevékenységi körökben lehet burkolt munkaviszony a katásvállalkozó?
Sajnos ennyire exakt módon nem, ez gyakorlatilag cégfüggő, és nyilván vannak olyan iparágok, amik fertőzöttebbek lehetnek, de vannak olyanok is, ahol nem is gondolná az ember. Nyilván, hogy ez cég mérettől függően, és ugye az adott viszonylatban, hogy ténylegesen mi a tevékenység, vagy miről szól a tevékenység, annak is függvénye.
De sokan lehetnek? Tehát a szakma valamennyire rálát erre a területre, hogy megbecsülje azt, hogy mekkora ez a kör, hányan lehetnek?
Ugye 360 ezer fölött van a katások száma, sajnos becs számok és olyan szakmai összefoglalók, amik ezt megpróbálnak felderíteni, nem állnak rendelkezésre. Ugye lehet sejteni, hogy vannak, lehetnek ugye ebbe azért visszaélők, hiszen minden adónemben vannak olyanok, akik próbálkoznak. Itt a katánál egyelőre lehet, hogy a jogalkotó vagy a NAV bír releváns információkkal, de a szakmában nincsenek sajnos becslések erről.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Hén Miklós, az RSM vezérigazgató helyettese, számviteli üzletág vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.